9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A január végi adatok szerint az otthonstart program részeként folyósított hitelszerződések száma meghaladta 22 ezeret, és további 15 ezer hitelkérelem van folyamatban. Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Máté Szalkán tartott sajtótájékoztatón azt mondta, minden második hitelkérelmet fiatal házaspárok nyújtottak be, velük együtt 5 hónap alatt több mint 30 ezer fiatalt segített hozzá a program első otthonának megvásárlásához. Az államtitkár kiemelte, minden hónapban körülbelül 5-6 ezer közötti a pénzintézeti hitelfolyósítások száma, így egy év alatt 50-60 ezer otthons tartós szerződés megkötése várható. Panyi Miklós elmondta, az országos program népszerű a városokban, a nagyvárosokban, a megyei jogú városokban, de a kisebb vidéki településeken egyaránt. A migrációs helyzet megoldása 10 év óta változatlanul az, hogy a külső határokat őrizni kell, továbbra sem szabad megengedni az illegális áthaladást, a menekült kérelmeket pedig a határon kívül külső területen, esetünkben a Magyar Nagykövetségen kell benyújtani. Erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György hangsúlyozta, Magyarország ezt a gyakorlatot eredményesen folytatja 10 éve, ezért nincs szükség új megoldásokon gondolkodni. Szerinte ugyanis azoknak a megoldásoknak, amelyeket Nyugat-Európában az elmúlt 10 évben követtek, súlyos következményei lettek. Noha a nemzetállamok mindegyike elkezdett védekezni és különféle korlátozó intézkedéseket vezettek be a lakosság nyomására, az Európai Unió továbbra is a júniusban hatályba lépő migrációs paktum végrehajtásában gondolkodik, fogalmazott Bakondi György. Az év 5. hetében országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 5. hetében 20 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Egerben és Veszprémben, míg emelkedést sehol nem mértek. Az örökítőanyag koncentrációja a budapesti agglomeráció mintájában, valamint Zalaegerszegen, Pécsen és Békéscsabán az emelkedett, Budapest északi, déli és központi mintájában, Székesfehérváron, Tatabányán, Győrben, Veszprémben, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, Miskolcon az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának növekedése nem várható. Plusz 50 ezer vasúti ülőhely, mintegy 100 távolsági és elővárosi motorvonat, csaknem 90 új intercity kocsi, erről szól a most megjelent kormányhatározat, amivel újabb, minden eddiginél nagyobb lépés történt a MÁV flotta megújítása felé. Ezt tette közzé Facebook bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. Mint írja, a most elfogadott határozat előkészítése során az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV csoport szakemberei a flotta megerősítésének nem csupán a szakmai, hanem finanszírozási kérdéseit is tisztázták. Ennek megfelelően a járművek beszerzésekor uniós forrásokra, iparági hitelre, valamint olyan leasing konstrukciókra is építenek majd, amely a családi autó megvásárlása kapcsán már senki számára sem lehet ismeretlen megoldás Magyarországon, fogalmazott a vezérigazgató. Hegyi Zsolt hozzátette, nagyon fontos, hogy a MÁV csoport elővárosi és távolsági flottájának a kormányhatározattal lehetővé váló megerősítésében már érvényesül az a stratégia is, hogy a magyar vasúti közlekedés oroszlán részét a közeljövőben vontatott szerelvények helyett egyre inkább korszerű motorvonatokra építik, fogalmazott a vezérigazgató.
Az időjárásról.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, elszórtan, de inkább a délnyugati és északkeleti megyékben várható kisebb eső, zápor, máshol inkább csak elvétve eshet. Az északnyugati-nyugati szél kevés helyen élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 6 és 10 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és ha emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Vada Gergely alvásszakértő, a Magyar Alvás Szövetség alelnöke lesz, akivel elsősorban az alvásról beszélgetünk.
Mert egy olyan szuper képesség, ami segít a számunkra egészségeseknek maradni, reziliensnek maradni, terhelhetőnek lenni, jó fizikumot, jó kondíciót elősegíteni.
De szó lesz majd az álmokról, az álmodásról is.
Hát ilyenkor valami foglalkoztat bennünket, és ugye azért kezdtek a pszichológusok azzal foglalkozni, hogy miket dolgozunk fel az éjszakai pihenés során, és milyen képeket tudunk felidézni, mert ezeknek sok átvitte értelmi jelentést tulajdonított a tudomány.
Mai vendégünk tehát Vada Gergely alvás szakértő, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Aludni mindenki szokott, de a szokásokban nagy az eltérés. Hamarosan egy alvás szakértővel beszélgetünk, de előtte hallgassuk meg, mit gondol a témáról az utcaembere. Tanítványaim Harmati Helga, Vidluca és Gyüre Eliott összeállítása következik. Ők valamennyien a Szegedi Egyetem kommunikáció szakán tanulnak rádiózni.
Átlagosan hány órát alszol?
Változó 6-8 óra.
4-5.
7-8 órát.
Átlagban 7 órát alszom.
De 8-9-et.
Hát szerintem egy 7-8-at.
Hát jó, 6-ot.
Hiszel-e abban, hogy az álmoknak van jelentése?
Igen, de gondolom, hogy van valami mély pszichés
valamilyen, de hülye vagyok hozzá.
Szeretnék hinni benne, de amúgy mondjuk azt, hogy igen.
Talán. Sokáig nem hittem, de amúgy volt, amikor már így rávezetett, vagy volt egy ilyen rossz érzés adott valamiről, és tényleg valami rossz történt, szóval amúgy lehet van benne valami.
Még soha nem vált be.
Persze. Igen, ugye mert tehát a megérzésünkre kellene hallgatnunk mindig, és az álmokban az sok benne van, csak ugye elnyomjuk egyéb dolgokkal, és így nem a megérzésünkre hallgatunk, vagy cselekszünk.
Abban nem hiszek.
Én igen, én hiszek benne. Minden este, amikor álmodok, reggel utána nézek, hogy mi lehet a jelentése.
Van-e olyan szokás, ami könnyebbé teszi számodra az elalvást?
Ez a tipikus, hogy így fekszek, és így tolgandalak mindent, és aztán egy idő után így belealszom.
Még bekapcsolok egy aktuális South Park epizódot, és arra elalszom.
Én ilyen képzeteket, vagy ilyen szituációkat szülök a fejemben, és hogy akkor így mi lenne, meg hogy reagálnék.
Nagyon volt szex, ez az egyik, a másik meg imádkozni szoktam.
Nincs igazából, csak forgolódok, még el nem alszom.
Igazából az, hogyha a kiskutyámmal alszok, mert akkor ez ilyen megnyugtató.
A tévé jól elaltat.
Nem igazán elég könnyen tudok elaludni.
Én még állva is tudok aludni egy tömött vonaton, mert már történt Franciaországban. Annyira tele volt, hogy kitámasztottak oldalról, és aludtam állva.
Van egy rossz tulajdonságunk párommal, hogy megy a tévé, és az mellett alszunk. Arra ébredünk fel, hogyha a tévé kikapcsol.
Az utca embere után pedig jöjjön a szakember. 7-9 óra. Ennyit kellene aludnia egy felnőttnek ahhoz, hogy ne csak a szükséges minimumot adja meg a szervezetének, hanem az egészségére, a fizikai állapotára is jó hatással legyen az éjszakai pihenése. De mi történik az agyunkkal, ha nem alszunk eleget? Hogy hat az alkoholfogyasztás a pihenésünkre? Vada Gergely alvás specialistával, a Magyar Alvás Szövetség alapító alelnökével, Harmati Helga, szegedi kommunikáció szakos egyetemista, az egyik tanítványon beszélget.
Mi változott meg az elmúlt 50 évben, ami miatt ennyire romlott így az embereknek az alvás minősége manapság?
50 év alatt egészen más életstílust folytatunk, mint a 20. századnak a második felében, és tulajdonképpen ezt megelőzően nem is különösebben érdekelte az embereket az alvás, még a kutatókat sem. Nem volt fókuszban egyszerűen, mert ez egy természetes része volt az életnek. Alapvetően kevés problémát érzékeltek vele kapcsolatban, nincsenek is nagyon feljegyzések. Azt megelőzően néprajzi és etnográfiai kutatásokból tudjuk, hogy hogyan aludtak az emberek, de alapvetően nem alvás problémákkal kapcsolatosak voltak ezek a feljegyzések. Tulajdonképpen a stressz megjelenés az a 20. század második felére köthető, amikor az emberi életben, a mentális felkészültségben látszódott, hogy korlátként kezd jelen lenni az érzékelt stressz, és ezzel párhuzamosan elkezdett romlani az embereknek az alvás minősége, ez ugye nagyjából egy libikóka, tehát mennél több stresszkitett állapotot érzékelünk napközben, annál inkább ez beszivárog az éjszakai pihenésünkben és az alvás minőségben romlásában tetten érhető. Úgyhogy tulajdonképpen nem csak az életstílusunk, tehát az, hogy fizikailag inaktívabbak váltak az emberek, de mentálisan is teljesen más hatások érik most az emberi szervezetet, és ez a kettő, ez drasztikus változásokat idézett elő az éjszakai regenerációban. Most nagyjából az a helyzet, hogy az emberek kétharmada legalább időszakosan érzékel valamilyen nem megfelelőséget az alvásában, és azért lett világméretű ez a jelenség, hát hangsúlyozom, nem Magyarországról beszélünk, hanem az egész világra jellemző, legalábbis a világ fejlettebb mondott részére, mert teljesen más hatások vannak, amelyek most a humán működést érintik, mint mondjuk 20-30 vagy 40 évvel ezelőtt. Akkor sokkal nyugalmasabb élet volt, nem volt ennyire digitalizálva a mindennapunk, nem volt a kütyük, nem volt a képernyős tevékenységek, nem ücsörögtünk a gép előtt egész nap. Tulajdonképpen nem is volt ennyire felgyorsult a világ, mint amennyi inger most ér bennünket. Tehát ez borzasztó fárasztó az emberi agynak feldolgoznia, és ennek a feldolgozásnak a jelentős részt az éjszakai pihenés során zajlik, és egész egyszerűen túlterheljük a szervezetünket ezzel.
Szerinted mi a legnagyobb ellenség manapság, a stressz, a nagyon sok képernyő vagy a rendszertelen életmód?
Nehéz ezt súlyozni egymáshoz képest, én még ide raknám az inaktivitást is, tehát hogyha a három legfontosabb szempontot fel kell sorolni, akkor a mentális kifeszítettség vagy a stresszen felül a fizikai aktivitás hiánya, eltűnése, illetve az általad említett rendszertelenség együttesen okozzák ezeket. Persze vannak még más szempontok is, tehát a stimulálószerek, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a gyógyszer vagy a kábítószerfogyasztás, az mind befolyásolható hatással van az alvásunkra. Most azt nem tudom megmondani, hogy ezek milyen súlyban szerepelnek egymáshoz képest, de mindegyik nagyon jelentős hatással bír, már legalábbis az alvás minőség romlását tekintve. És hát azért nekünk vannak adataink, hogy mérjük az alvás minőséget, azért itt számszerűsíthetőek azok, hogy mondjuk egy éjszakai pihenés előtti több órás képernyős tevékenység, legyen az tévé, számítógép, telefon vagy táblagép, az olyan 10-25%-kal rontja az éjszakai alvás minőséget, tehát mindegyik ilyen képernyős aktivitás az késlelteti az éjszakai pihenés elindulását azzal, hogy a vérben az úgynevezett alváshormonnak, a melatoninnak a koncentrációjának a felszabadulását ezt késleltetik. A szemünken keresztül úgy érzékeljük, mintha nappal lenne, és emiatt nem indul el ez az alvás késztetésünk, mert ez a hormon ez nem szabadul föl. A fény gátolja ezt. De egyébként ugyanígy az inaktivitás megnövekedése is egy borzasztó káros trend. Az alvás romlását nagy mértékben befolyásolja az, hogy egyszerűen az a 3-4 óra, 1 órányi legalább közepes intenzitású mozgás, ami ajánlott lenne, ez egyszerűen hiányzik az emberek nagy többségének az életéből, tehát annyira kényelmes életvitelt folytatunk, hogy ennek durván most az egyharmada jellemző, tehát az ajánlott napi mozgásmennyiségnek, hát nem hogy a fele, de még a felénél kevesebb jellemző ma. És egyébként ezzel együtt jár az is, hogy az emberi alkat az mondjuk az utóbbi évtizedekben az elhízás irányába módosult, és ez a jelenség, ez ugyanígy hátráltatja az éjszakai regenerációnak a minőségét, tehát a túlsúly, kövérség, az elhízás, ez fizikálisan is terhet jelent az emberi szervezet számára, és itt az alvás idő közepette vérnyomás problémákkal, meg szív- és érrendszeri terhekkel, hát sokkal nehezebb megküzdeni ilyenkor.
Mennyire veszélyes ez az állandó rossz minőségű alvás, a kialvatlanság? Mikortól számít már betegesnek?
Attól is függ, hogy a kiinduló állapot az mennyire terhelt. Tehát mondjuk egy jó állapotban lévő embernél, ha ismétlődően rendszertlenül alszik, keveset alszik, késleltetve kezdődik el az éjszakai pihenés, akkor körülbelül egy olyan 3 hónap azért az jellemző, annyi idő alatt le lehet építeni az alvással kapcsolatos folyamatokat, tehát romlik a regenerációs készség, romlik a fizikum, gyengébb a kognitív képességeink, egy kicsit a neuroendokrin rendszerünk, tehát a fiziológiás működéseink terheltebbé válnak. Még egy jó edzésben lévő szervezet számára is ez mondjuk egy 3-6 hónapos rendszertelen gyenge minőségű alvás, az nem marad következmények nélkül. Valaki rosszabb állapotban van, tehát mondjuk betegebb, betegségre hajlamos, esendőbb, akkor ez az időtartam, ez hamarabb véget ér, és néhány hét alatt már el tud indulni az a spirál, ami a rendszeres kialvatlansághoz vezet, amiatt krónikus fáradtság, romló immunrendszeri teljesítmény és nehezebb, tehát terheltebb fizikai működés is előfordulhat, és ez azt jelenti, hogy emiatt fitten kell tartanunk magunkat, mert mindenkinél előfordulhat az, életviteli helyzetek vannak, esetleg krízisekkel kell szembenézni, vagy változások vannak a munkahelyünkön, vagy az iskolában, ami befolyásolhatja azt, hogy időnként rosszul alszunk, de arra pedig úgy lehet felkészülni, hogy remélhetőleg, ha fitten, egészségesen tudjuk tartani magunkat, akkor ez az időszak, ez hamarabb elmúlik, mire fel tudjuk dolgozni a rossz alvásnak a negatív következményei. Tehát emiatt fontos az, hogy jó kondícióban tartsuk magunkat, mert olyankor egy időszakos rossz alvási szakaszt is könnyebben tudunk feldolgozni.
Arra mi a véleményed, hogy valóban hozzá lehet oktatni magunkat így a kevés alváshoz, vagy ez hülyeség?
Hát rendszerten alvás az a fiatalok életkorában jellemző. Volt egy félmilliós európai vizsgálat nem olyan régen, amely föltárta azt, hogy a 20 évesek körében 40%-ra jellemző az, hogy teljesen rendszertelen alvás szokásaink vannak. És ez azért jelentős probléma, mert ezek, tehát később hozzászokik a szervezet ezeknek a struktúrálatlanságához, és most azért egy jó 10 éve azért tudja az orvostudomány, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az emberi szervezet mikor alszik, mikor megy lefeküdni, és mikor kell föl. számtalan olyan dolog történik a szervezetünkben az alvás idő alatt, aminek egyrészt időre van szüksége, tehát 5-6 órányi idő kell ahhoz, hogy a méregtenítő folyamatok, vagy a memóriakonszolidációs folyamatok, ezek rendben le tudjanak futni, ami azt jelenti, hogy durván ez a 6 órányi időtartam, ez mindenképpen kell ahhoz, hogy legalább az éjszakai regenerációnak a legfontosabb folyamatai azok le tudjanak futni. De ez nem elegendő ahhoz, hogy egészségesek tudjunk maradni, ez csak ahhoz elegendő, hogy nagyjából, ha ez az 5-6 óra ez zavartalan, akkor nagyjából egyensúlyban tudjuk tartani magunkat, de akkor tartalékunk nincsen, tehát nem tudunk többletfeladatokat vállalni, nem tudunk kognitív kihívásokra jól reagálni, és nem feltétlenül tudunk egészségesek maradni, amikor a fizikai betegségek támadnak meg bennünket, hanem ez arra van, hogy nagyjából át tudjuk vészelni a mindennapokban tapasztalható stresszt, illetve a kognitív kihívásokat. Az egészséges felnőtt embernek az alvás igénye az 7-9 óra. Tehát ez az az időtartam, ami erősen ajánlott, de természetesen 5-6 órával is át lehet vészelni egy-egy éjszakát, tehát mindenkinek vannak ilyen élményei, hogy nem tudott kellő hosszúságot aludni, mert vizsgára készült, mert valamilyen családi krízis volt, mert valamilyen elhúzódott a munkája, vagy egyszerűen bulizni volt, és nem volt meg ez a 7-9 óra. De rendszeresen ez nem elég, egészen egyszerűen azért, az előbb említettem, hogy egy csomó olyan regenerációs folyamat, emésztés, meg az agyunk működése, az agyunk kitisztítása, a tanulási folyamatok, a kognitív képességeink, azok egyszerűen igénylik azt, hogy ennél hosszabb időt tudjunk adni rendszeresen. Hogyha elvesszük ezeket az időket az alvásunkból, és lehet ilyet csinálni, tehát ez nem olyan, mint egy cukorbetegség, hogy elájulunk, hogyha rendellenességet tapasztalunk, hanem egész egyszerűen az alvásunk, az, ha rövidítettebb, akkor másból kell energiát kapni a szervezetünknek, és ilyenkor kezdjük el nyitogatni a hűtőszekrény ajtót, és ezt az extra energiát, ezt kívülről vonjuk be, mert fáradtabbak vagyunk, nem tudtunk előképpen felkészülni a kihívásokra, és ezért kéz a kézbe jár az elhízással, vagy lassabban tudunk dönteni, rosszabb a tanulási képességünk, nem jutnak eszünkbe szavak, tudjuk, hogy megtanultuk, de nem tudjuk ezeket felidézni, érzelmi ingadozás, hangulat, zavarok állhatnak fönn, de ettől még lehet élni, és ez okozhatja azt, hogy valakik azt mondják, hogy hozzászoktak az 5-6 órás alvásokhoz, de ilyenkor lép be az okos technológiának a szerepe, hogy nézze meg ez az ember, aki ezt ebben hisz, hogy mennyivel magasabbak az éjszakai értékei, fiziológiás működésre gondolok most, az éjszakai értékei a normálishoz vagy a szokásoshoz képest. Ennek mindig ára van. Tehát valaki kevesebbet alszik, akkor ez az erősebb pörgetettség, amit a szervezete kompenzál, az alváshiányra gondolok itt, hogy ezt valami másból elő kell keríteni, és akkor egy kicsit jobban kell pörgetni a szervezetünket. Ez olyan, mintha egy behúzott kézifékű autóval próbálnánk meg autóversenyt folytatni.
Mikortól érdemes alvás specialistához fordulni? Tehát mikortól van tényleg az a szükség, hogy most már ezt szakembernek meg kell vizsgálnia?
Hát alapvetően legyen az, hogy állandó figyelmünk legyen a saját alvási szokásainkon, ahhoz, hogy figyeljük azt, hogy ez nekünk elegendő-e vagy nem. Ha hosszú távon fennáll az, hogy azt érzékeljük, hogy kevesebbet alszunk, hogy rendszeresen fáradtnak, kialvatlannak érezzük magunkat, vagy lassabbak vagyunk, vagy nem tudunk úgy teljesíteni, akkor van teendőnk az alvás szokásainknak a szabályozásával kapcsolatban. Ha ez sem használ, akkor azt érdemes szem előtt tartani, hogy egy-két hétig fennállhatnak olyan helyzetek, amik rendszeresen zavarják az alvásunkat, ezt azért még lehet kompenzálni, de hogyha hetekig, hónapokig tart ez az állapot, akkor viszont érdemes már specialistához fordulni, különösképpen akkor, amikor a hálótársunk is beszámol arról, hogy őt zavarja a mi éjszakai alvatlanságunk, vagy a rossz minőségű alvásunk. Mire gondolok itt? Hát a életstílusban teljesen eltérünk a hálótársunknak az életstílusához képest, akkor ez kifejezetten zavaró. Most van a világon egy olyan trend, hogy emberek már annyira rossz állapotban vannak alvás közben, hogy egyszerűen a hálótársukhoz képest külön alszanak, azért, hogy az éjszakai pihenésüknek meg tudják őrizni a regenerációs voltát. Tehát ha máskor fekszünk le, mint az illető, akivel együtt szoktunk aludni, ez borzasztó zavaró lehet. Más ritmusban, más ütemben fekszünk és kelünk, akkor ez zavaró a körülöttünk levők számára. Ha éjszaka horkolunk nagyon, ez is zavaró a hálótársunk számára, tehát rendkívül megterelő, és az ő pihenését is gátolja. Ha nyugtalan ráp szindrómánk van, tehát mondjuk, hogyha ilyen éjszakai kapálózás jellemez bennünket, esetleg fogcsikorgatás, vagy beszélünk álmunkban, vagy fölkelünk, ezek ugye súlyosabb alvás problémák már, és nem tudunk feltétlenül róla, de a hálótársunk arról számol be, hogy ezek a jelenségek rendszeresek az éjszaka során, akkor mindenképpen kell már a specialistához fordulni, mert nem csak a saját életminőségünket, hanem másokét is megkeseríti ez. Illetve akkor is érdemes kivizsgáltatni magunkat, hogyha már mindent megtettünk, ami észszerűen elvárható ahhoz, hogy az alvásunkat javítsunk, és nincs eredménye. Tehát ugyanúgy lehet, hogy megalusszuk a 7-8 órát, de fáradtak vagyunk, vagy enerváltak vagyunk, vagy megvan ugyan a rendszeres alvásszokásaink, de úgy érezzük, hogy ebből nem nyerünk energiát. Akkor van egy terhelt alvásunk, és azt is érdemes kivizsgáltatni. Summa summarum, hogyha hosszú időn keresztül tart egy problémásabb állapot, és már megkeseríti a saját életminőségünket, illetve a velünk alvóknak az életminőségét is, akkor már azt érdemes kivizsgáltatni. De időszakosan fennállhatnak olyan zavarok az emberi alvásban, aminek tudjuk az okait, családi betegségek, haláleset, munkahelyváltás, vagy az iskolai problémák, vagy terhek megnövekedése, ez időszakosan okozhat alvás problémákat, alvászavarokat, de mondjuk ez néhány hét alatt azért kezelhető, és ez vissza tud billenni, akkor nem kell feltétlenül, hogyha mondjuk 3-4 hét alatt megszűnik, akkor nem kell feltétlenül szakemberhez fordulni.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Vada Gergely alvás specialistával. Most hírekkel folytatjuk műsorunkat. Maradjanak az Európa Rádióval.
Körülöttünk minden rendben van, a Balatonnál kialszom magam. Hány óra van délben, azt kérdet, ki csinálja meg az öltözéket. Indulnunk kellene most már, a Völgyhídon Bakonyi szél vár. Fussunk néhány kört az égen, tarts velünk, te is azt kérem. Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég. Elkísér minden emlék. Ugye te vagy, az emlékszem rád, futott utánad minden srác, még egy presszó, meg egy tánc. Hova mennél, hova mennél el, kinek hinnéd el? Aki bújt, meg aki nem, még magadnak sem. Aki voltál, aki voltál, aki nem. Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rég. Elkísér minden emlék. Ugye te vagy, az emlékszem rád, futott utánad minden srác, még egy presszó, meg egy tánc. Fesztivál van a vár. Ennél az asztalnál mi mind megférünk. Gyere, nézzünk szét, lesz egy szebb évünk, és emiatt egy csöppet sem félünk. Szabad nap, szabad vagy szabad ég, ha itt vagy, meg ágyazunk. Kérlek, maradj még, hagyd meg a kaput magad után nyitva, ez a leckét, ez Veszprém.
Hova mennél el? Kinek hinnél el? Aki bújt,
meg, aki nem.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Korábban már péntektől kezdik kézbesíteni a februári dupla nyugdíj és a 14. havi első negyedét, ezt tudatta a Magyar Posta. Közleményük szerint a posta már február 6-án megkezdte a februárban esedékes, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj első negyedének ütemezett kézbesítését. A kifizetések egy összegben, egy azon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek. A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34%-át készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki, csaknem 800 ezer érintettnek. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy munkatársaik legkésőbb a nyugdíj kifizetési naptárban meghatározott napon kísérlik a kézbesítést, azonban a kifizetés korábbi kezdése miatt előbb is felkereshetik a címzetteket. Amennyiben a korábbi kézbesítésnél a postás nem talál átvételre jogosult személyt a címen, akkor a naptárban előre megjelölt hivatalos napon újra megkísérli a kézbesítést. Abban az esetben, ha a kézbesítés sikertelen lenne a naptárban előre megjelölt hivatalos napon is, a postás a megszokott módon értesítőt hagy, amellyel a címzet átveheti illetményét az értesítőn megjelölt letéti postán, írja a Magyar Posta közleménye. A múlt héten 77.700-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Ez a szám az azt megelőző héten 60.500 volt. Légúti fertőzés tüneteivel január 26-a és február 1-e között 286.900 ember kereste fel orvosát. Az ötödik héten influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók többsége 47,5%-a 15 év alatti gyermek volt. Az ötödik héten Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével valamennyi közigazgatási területen nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez viszonyítva. A legtöbb beteg Fejér, Komárom, Esztergom és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyékben volt, a legkevesebb Bács-Kiskun, Zala és Heves vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte azt is, hogy az ötödik héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról 28 jelentés érkezett, 5 bölcsöde, 9 óvoda, 11 általános iskola és 3 idősek otthona volt érintett. Csütörtöktől lehet benyújtani az áprilisi országgyűlési választásokhoz kapcsolódó kérelmeket, ezt közölte a Nemzeti Választási Iroda. Mint írják, a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok február 5-től átjelentkezési, mozgó urna és külképviseleti átjelentkezési kérelmeket nyújthatnak be az áprilisi országgyűlési választásra. Folyamatosan kérhetik továbbá a nemzetiségi névjegyzékbe vételt vagy törlést, a kampány célú adatkezelés engedélyezését vagy tiltását, a fogyatékossággal élők szavazásához szükséges segítséget, a választójog igazolását, valamint személyes adataik ellenőrzését. Közölték azt is, hogy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok névjegyzékbe vételi vagy regisztrációs kérelmet nyújthatnak be az országgyűlési választásra március 18-án 16 óráig. Ők regisztráció esetén jogosultak az országgyűlési képviselők választásán részt venni és pártlistára is szavazni. Emellett kérhetik névjegyzékbevételük módosítását, regisztrációjuk meghosszabbítását vagy törlését. A kérelmeket online, személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az idei síszezon első felében a külföldre induló síelők naponta átlagosan 930 forintért kötöttek síbiztosítást, ez az összeg 10%-kal magasabb a tavalyi hasonló értéknél, közölte saját adatai alapján az insura.hu. A közlemény idézte Kozma Gábor vezérigazgatót, aki elmondta, a vártnál kissé gyorsabban emelkedtek ugyan a síbiztosítások díjai, ám a napi 1000 forint alatti érték továbbra is méltányos díj a sípályán felmerülő kockázatok fedezetéért. A szakember hozzátette, a piaci becslések 80-90% közé teszik azok arányát, akik síelés előtt megfelelő utasbiztosítást is kötnek. 32%-uk prémium, 64%-uk optimális kategóriába tartozó csomagot választott, és csak 4% döntött az alapszintű kategória mellett. Közölték azt is, hogy nagyfokú tudatosságot jelez, hogy az insura.hu adatai szerint az idei szezonra a zömmel autóval lebonyolított síutak 73%-ához igényeltek kiegészítő szolgáltatásként asszisztenciát is.
Az időjárásról.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, elszórtan, de inkább a délnyugati és északkeleti megyékben várható kisebb eső, zápor, máshol inkább csak elvétve eshet. Az északnyugati-nyugati szél kevés helyen élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 6 és 10 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Vada Gergellyel, a Magyar Alvás Szövetség alelnökével, alvás szakértővel.
A munkás során melyek voltak a leggyakoribb alváshoz köthető betegségek vagy alvászavarok, amikkel találkoztál?
Hát először is meg kell különböztetni alvás problémákat, meg alvásbetegségeket. Tehát az előbb említettem egy pár olyan súlyosabb alvásbetegséget, mint mondjuk az alvási apnoé, nyugtalan lábszindróma, vagy a fogcsikorgatás, vagy az alulszékonyság, amikor rendkívül könnyen elalszik valaki és nehéz fölébreszteni, vagy ugye van az inszomnia, az álmatlanság, vagy az alvásképtelenség pontosabban, amikor nagyon nehezen tud valaki elaludni, vagy fölébred, és nem tud visszaaludni. Ezek azok, amiknek van alvásgyógyászati konzekvenciája, és tehát ilyenkor el kell menni szomnológushoz, neurológushoz, egyébként elsősorban a házi orvoshoz, és akkor ő majd eldönti, hogy melyik szakrendelésre utal be valakit. De amivel mi rendszeresen dolgozunk, az az alvás minőség mérés, tehát az, hogyha ha valaki szeretné optimális kipihentségben tartani magát, akkor különféle okoskütyűs mérésekben mi abban szoktunk segíteni, hogy ez a mennél inkább ki lehessen használni az alvásra fordított időt, mennél tartalmasabb legyen, és mennél jobb legyen a regenerációja valakinek, és ebben sok olyan tanulságos történet van, ami például arról szólhat, hogy miért érdemes letenni a cigarettát, és hogy volt egy ügyfél, aki olyan 30-40 nap után, miután lerakta a cigit, azután látványos javulásokat tapasztalt az alvásában, amiket ki tudtunk mutatni számára. Aztán ebbe a körbe tartozik az is, amikor valaki nem issza meg azt a egy-két pohár alkoholt az esti lefekvés előtt, amiről egyébként köztudomású, vagy közvélekedés szerint segít elaludni, pontosabban oldja a stresszt, és könnyedebb a lefekvés előtti szorongást elengedni. Ez nem így van, ennek az ellenkezője történik az alkohol hatására. És akkor látják az ügyfeleink, hogy ja, hát ha nem iszom meg ezt az egy-két pohárnyit lefekvéskor, vagy az esti órákban, akkor sokkal jobban tudok aludni. Ezek látványos változások, de ugyanígy vannak a rendszeres alvás bevezetésével kapcsolatos szokásokkal is az ügyfeleink, amikor rájönnek arra, hogyha struktúráltan alszanak, meg tudják tartani az alvás ütemezését, körülbelül ugyanakkor mennek el lefeküdni, és nagyjából ugyanakkor kelnek fel minden nap, ez sokkal jobban segíti a kipihentségüket, mint hogyha például a hétvégi extra alvás órákkal próbálják megbepótolni a hétközbeni alvásuknak a hiányosságait. És ezek azért mindig megmaradnak ilyen jó sztoriknak, vagy ilyen best practice-eknek, hogy itt az egyénnek a döntésein, a felelősségén mennyi múlik.
Alvás során eléggé jellemző, hogy álmodunk is. Mit árulnak rólunk el az álmaink?
Az álmokkal kapcsolatban azért annyit érdemes tudni, hogy nem mindig tudjuk őket visszaidézni, mert ezek elsősorban az alvásnak bizonyos szakaszait, a REM gyors szemmozgásos szakaszokat érintik, tehát a teljes alvás idő alatt azért nem álmodunk. Mivel ezek a szakaszok ezek gyakrabban fordulnak már elő, meg illetve hosszabbak hajnalban, inkább úgy mondom, hogy jobban képesek vagyunk visszaidézni őket a felkelés előtti órákból, ezért esélyesebb, hogy megébresztenek bennünket, és akkor vissza tudunk emlékezni arra, hogy mit álmodtunk. Ezek egyébként az agy működésre vezethetőek vissza. Van egy speciális szerepe ilyenkor az agyunknak, amikor a korábbi emlékképeink visszaidézésével egészen életszerű élményeket tud vetíteni, olyannyira élénkeket, hogy akár meg is ébredünk ezek hatására, és akkor olyan érzésünk van, mintha megtörtént volna az adott pillanatban egy ilyen álomkép velünk, de ezeknek a 20. században törtek előre azok a pszichológiai tendenciák, amik az álmoknak a jelentésével kezdtek el dolgozni, ilyenkor ugye a tudatalattival beszélgetünk, ilyen laikusan fogalmazva, és ezért tudunk felidézni olyan korábbi, mondjuk nagyöregektől, bölcsektől, vagy nagyszülőktől származó mondásokat, hogy majd alszom rá egyet. Ez is arra vezethető vissza, hogy ilyenkor az agyunk a meglévő ismeretekhez kapcsolja az új élményeket, és ezért tudjuk megtalálni esetleg a megoldásokat, vagy megszilárdulnak az ismereteink másnapra. Például mondjuk vizsga előtt, vagy ilyen erősebb mentális terhelés előtt azért van jelentősége a jó alvásnak, mert ilyenkor zajlik a napközben elsajátított ismereteknek a rendezése, meglévő tudásokhoz való kapcsolása, ilyenkor szilárdulnak meg az összefüggések, az új ismeretek, a régihez kapcsolja ezeket az impulzusokat. Egyébként sokszor ez álomtevékenységgel is együtt jár, és ez jelenti azt, hogy másnapra megvan a megoldás, vagy másnapra megértünk dolgokat, vagy leesik a tantusz másnapra. Ezek az éjszakai rendezés, gondolatrendezés, hát memóriakonszolidációnak hívja a tudomány. Szóval ezeknek a következménye az, hogy másnapra sokkal felkészültebbnek érezzük magunkat, és ezért vizsgák előtt jellemzően azt tudom javasolni, hogy érdemes inkább nem az utolsó pillanatig tanulni, hanem hagyni ezt a pár órás alvást szakaszt arra, hogy ez meg is szilárduljon. Máskülönben lehet, hogy a rövid távú memóriából nem tudjuk előhívni a másnapi vizsgahelyzet esetén ezeket az ismeretanyagokat.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy az álmoknak van úgymond hasznos funkciója és értelme.
Abszolút, igen. Hát ilyenkor egyébként is zajlik egy ilyen takarítási folyamat, amit úgy érdemes elképzelni, hogy mondjuk a napközben kapott ismeretanyagokat, meg impulzusokat, azokat egy ilyen ideiglenes tárolóba dobálja be az agyunk, ami ömlesztve van, és az éjszakai pihenés során, ha ez a 6-7 órányi idő letelik, és zavartalan az alvásunk, akkor ezeket elpakolja a helyére. És akkor tulajdonképpen a meglévő ismeretanyagaink azok konszolidálódnak, tehát ezért van az, hogy hát stabilabb tudással, jobb memóriával tudunk felébredni a következő nap, és az álmoknak ebben is, illetve az érzelmeinknek a szabályozásában is óriási szerepe van. Viszont nem mindig tudjuk visszaidézni őket, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy ő sose álmodik, az feltehetően nem igaz, hanem egyszerűen csak vagy nincs kapcsolata ezekhez az álomképekhez, de egyébként ez minden éjszaka megtörténik, csak nem feltétlenül tudunk kapcsolatba kerülni ezekkel az emlékképekkel.
Visszatérő álmoknak van valamilyen különleges jelentősége?
Hát ilyenkor valami foglalkoztat bennünket, és ugye azért kezdtek a pszichológusok azzal foglalkozni, hogy miket dolgozunk fel az éjszakai pihenés során, és milyen képeket tudunk felidézni, mert ezeknek sok átvitt értelmi jelentést tulajdonított a tudomány. Nekem is voltak a saját életemben néha olyan blokkoló folyamatok, amikkel nem tudtam túllépni, és ezek rendszeresen visszatértek az álmaimban. Így is, úgy is, amúgy is megvizsgálja őket az emberi agy, megoldásokat próbál rá keresni, szakember meg tudja mondani, hogy ezek mire vezethetőek vissza, de tulajdonképpen az is segítséget ad már, hogyha esetleg ezek az álmok megébresztenek bennünket, akkor hát érdemes rá vetni egy pillantást, hogy mennyi az idő ilyenkor, és hogy az éjszaka melyik felére esik ez a megébredés, ami felébreszt bennünket, és tulajdonképpen annak is van jelentősége, hogy ez az éjszaka elején, közepén vagy a végén történik, és azért ezzel lehet szakképzett kollégák ezzel tudnak is mit kezdeni. De ez attól is függ, hogy mennyire tudjuk ezeket visszaidézni, tehát hogy, akik ezzel dolgoznak, ők azért rendszeresen vezetnek úgynevezett álomnaplót, amiben ezeket a gondolataikat le is írják. Ezeket célszerű reggeli órákban vezetni, amikor még talán megvannak a kapcsok ahhoz, hogy milyen álomképeket tudunk felidézni, de napközben azért utána ezeket elfelejtjük.
Olyan visszatérő álmokra gondoltam, mint például, hogyha elalvásnál ilyen zuhanás érzetünk van, és ez mégse olyan dolog, ami konkrétan foglalkoztat minket, hanem valamilyen ilyen szimbólumokat használ az agyunk ilyenkor, nem?
De ez a leggyakoribb menekülések, zuhanás élmények vannak, ugye végtelenség élmények szoktak felidézhetőek lenni. Van, hogy ezt tényleg rendszeresek, de igazából, hogyha nem ébreszt meg bennünket, vagy nem zavar, akkor talán nem kell akkor a nagy jelentőséget tulajdonítani neki. Viszont, hogyha van valakinek folyamatban valamilyen pszichoterápiás folyamata, akkor érdemes beszámolni a pszichológus vagy a mentálhigiénés támogató kollégának erről, mert akkor közösen tudnak azon dolgozni, hogy van-e ennek gyökere, mit jelenthet az életünkben, és hogy van-e valamilyen fiziológiás, néha talán szervi kapcsolata is van, az ritkább, de ezeket, tehát hogyha van egy ilyen folyamat, akkor ne hagyjuk szó nélkül.
Szerinted mi a legnagyobb tévhit az alvással kapcsolatban?
A legnagyobb tévhitek között van talán az, hogy az alkohol az segít elaludni. Erre utaltam korábban, hogy az alkohol bevitel az tulajdonképpen extra munkát ad a szervezetünk számára, tehát a méreganyagoknak, amit az alkohollal beviszünk, annak a feldolgozása, a közömbösítése és lebontása az fiziológiás terhet okoz az emberi szervezet számára, tehát nyilván munkát adunk az emésztésnek, a májnak, ez fölpörgeti a szervezetünket, összehúzza az ereinket, nő a vérnyomásunk, magasabb a pulzusunk, tehát észrevétlenül, de ezzel pont az ellenkezőjét okozzuk. A tévhit valójában onnan fakad, hogy az agyunk az egy kicsit leereszti a redőny, tehát valóban van egy felszabadultság, illetve egy gátlás nélküliség az alkoholfogyasztás során, de a fizikai hatásai azok pont nem a megnyugvás irányába mutatnak, tehát ha könnyebben akarunk aludni, akkor nem alkoholfogyasztással kell ezt biztosítani. Nyilvánvalóan vannak olyan alkalmak, amikor ezt nem lehet megúszni, mert esküvők vannak, meg bulik is vannak, de akkor számolni kell azzal, hogy mondjuk 3-4 egységnyi alkoholfogyasztása elképzelhető, hogy a teljes alvásunkat tönkre teszi, különösen, hogyha érzékenyek vagyunk, vagy lassabban zajlanak a szervezetünkben ezek a folyamatok, akkor ez a 3-4 pohár, mondjuk egy 10 g alkohol fogyasztása az azt hiszem 2 órányi késleltetéssel jár együtt az alvásunk szempontjából, tehát mondjuk 4-szer ennyi, az pont elveszi a 6-8 órányi alvásunknak a teljes időtartamát. Tehát ez azt jelenti, hogy ezzel számolnunk kell, hogy a másik nap az azért másnapos, mert hogy 0% regeneráció történt az idegrendszerünkben, és majdnem az alvásidő végéig zajlott ez a felpörgetettség. Ez nem hat jól az alkohol, nem hat jól az alvásunkra, ez a leggyakoribb tévhit.
De egyébként sokan az alkohol helyett az ilyen altatókat választják a könnyebb elalvás miatt. Erről mi a véleményed?
Hogyha olyan étrendkiegészítő vagy táplálékkiegészítő, tehát gyógynövényekről beszélünk, amelyek az esti órákban citromfű, meg levendula, meg kamilla, meg macskagyökér, Tehát ilyesféléket lehet alkalmazni, lehet használni, mert ezek valóban segítenek, lehet tejet is, vagy a csonthéjas gyümölcsöknek származó folyadékokat, ezeket is lehet fogyasztani, sőt, ezek segítenek elaludni, kivit is lehet fogyasztani, még most azt nem olyan régen a banánnak kapcsolatos fogyasztást is ajánlotta egy szakirodalmi forrás, de az altatóknál ugye ott van egy közbeiktatott orvosi közreműködés, tehát ugye altatókat nem lehet vásárolni, tehát hogyha valaki altatókat vesz, akkor feltehetően valaki fölírta neki. Ilyenkor azért az orvosi protokollnak része az, hogy megkérdezik, hogy miért kell, meg hogy mennyi ideig kell. Szóval azért 30 napnál tovább a szakorvosok sem szokták szó nélkül hagyni azt, hogyha valaki altatóval alszik. Tehát, hogyha nem tudunk aludni rendszeresen, visszatérően, akkor nem az altatók szedése az, ami megoldást fog hozni. Azt egy bizonyos terápia részeként egy ideig lehet szedni, meg javasolt szedni, de egyébként más módon kell tudni megtalálni a kialvatlanságnak az okait.
Mi az a legegyszerűbb változtatás, amivel jobbá tudjuk tenni így az alvásunkat a mindennapok során?
Hát több is van ilyen, de amire nagyon kevesen gondolnak, az a rendszerességnek, az alvási rutin, vagy az alvási szokásoknak a beiktatása az életünkbe. Tehát utaltam arra, hogy nem szerencsés, hogy rendszeresen azt az elvet követni, hogy a hétközbeni alvásmegvonást azt a hétvégén extra alvásórák beiktatásával próbáljuk kompenzálni. Nyilvánvalóan nincs más lehetőség, akkor ez mondjuk hatékony eszköz arra, hogy van egy ilyen alvásadósság, és azt le lehessen dolgozni, de azt, hogy struktúráltan így aludjunk, hogy a hét néhány éjszakáján 4-5-6 órányit, és akkor hétvégén meg 8-10 órányit, ez nem szerencsés, mert felborítja azt a úgynevezett cirkadián ritmusát az emberi szervezetnek, ami meghagyja azt, hogy mikor aludjunk, mennyit aludjunk, mikor ébredjünk föl, mikor étkezünk, mikor vannak a figyelmi csúcsok és az éberségi állapotunk, az miért éppen akkor a legkiélezettebb. Pontosabban ez a ritmus szabályozza azt, hogy az alvási és az ébrenléti szokásaink az minden nap azonosak legyenek, és hogyha rövidebb vagy hosszabb alvást rakunk be, akkor ezt fölborítjuk, ezt a cirkadián ritmust, és emiatt szétesik az alvásunk, és az is lehet, hogy hiába vagyunk álmosak, pont már korábban éreztük azt, hogy álmosak voltunk, de nem tudunk aludni, mert elmúlt az időablak, amikor könnyen államban tudtunk volna szenderülni. Tehát az egyik legnyilvánvalóbb tanács az, hogy próbáljunk meg olyan alvás ütemet bevezetni, ami többé-kevésbé megegyezik hétköznap és hétvégén, és napról napra körülbelül ugyanakkor az időben menjünk lefeküdni, és ugyanakkor keljünk föl. Erre nagyon kevesen szokta gondolni, mert úgy gondoljuk, hogy ha hétvége az arra van, hogy pihenjünk, és hétköznap meg arra, hogy terheljük magunkat, de az alvásunknak a legjobb az, hogyha ezek ismétlődően nagyjából ugyanakkor történnek. A másik az az esti lefekvés előtti rutinnak a bevezetése. Utaltam arra, hogy a kék fénynek, a képernyőkből jövő fénynek a hatása az késlelteti a megfelelő minőségű alvásunkat, esetleg felborítja a cirkadián ritmusunkat, és nem tudunk elaludni akkor, amikor már az ágyban fekszünk, mert korábban nagyon sokáig a szemünk egy ilyen fénykitett állapotban volt. Tehát ha lehet, akkor igyekezzünk az esti órákban a lefekvésről 1-2 órával olyan csendes körülményeket teremteni magunk között, amikor nem vagyunk már kitéve sem a világításnak, sem érzelmi, sem fizikai hatásoknak, hanem akkor nyugodjunk meg, csináljuk a biztos és megszokott szertartásokat, lezárjuk le az aznapot, készüljünk fel a holnapra, írhatunk naplót, olvasgathatunk könyvet, újságot, lehet művészeti tevékenységet folytatni, keresztrejtvényt fejteni, zenét hallgatni, rajzolgatni, beszélgetni, sok mindent lehet, csak ha lehet, akkor ne ilyen nagyon erős, kitett állapotba kerüljünk, mert ilyenkor sokkal könnyebb államba szenderülnünk. Ha lehet, akkor a intenzív fizikai kitettséget igénylő aktivitásokat se a késő esti órákra időzítsük, csak úgy, mint az étkezés, tehát annak is 3-4 órával lefekvés előtt kell megtörténnie, és ne fogyasszunk alkoholt, sem élénkítőszereket. Koffeinfogyasztás már délután 4 óra után nem ajánlott, mert ez is megzavarja az alvási ritmusunkat. Ha lehet, akkor igyekezzünk délelőtti órákban minél többet napfény elleni, tehát természetes megvilágításban. Ez ugye télen nagyon nehéz, kevesebb a napfény körülöttünk, illetve a hideg miatt nem szívesen vannak kint az emberek, de ilyenkor sem feledjük azt, hogy fontos az, hogy friss levegőn legyünk mennél többet. Az a legfontosabb tanulságom az elmúlt évekből, hogy Magyarországon egy átlagos éjszakának a pihentető jellege az mindösszesen 51%. Tehát ez azt jelenti, hogy az alvásunknak a jelentős részét, mondjuk 40%-ot is akár, egy éjszaka kidobjuk az ablakon azért, mert nem fókuszálunk arra, hogy kellően hatékony legyen, illetve a napközbeni ingerek, azok annyira lenyomatát képezik az alvásunkban a velünk történt ilyen stressz hullámoknak, hogy egyszerűen gátolja vagy késlelteti a megfelelő regenerációnak a megindulását, és ezért nálam a legkritikusabb az az, hogy mindenkinek, tehát aki nem érzi azt, hogy ekkora problémája lenne az alvással, az is tudatosan készüljön fel a pihenésnek az idejére, mert egy olyan szuper képesség az alvás, ami rendkívül sok dologban segít a számunkra, egészségeseknek maradni, reziliensnek maradni, terhelhetőnek lenni, jó fizikumot, jó kondíciót elősegíteni, jobb tanulási képességeket biztosítani, jobb mentális és fizikai képességeket találni. Ennek az alapja az az éjszakai pihenés, és emiatt ha jól tudunk aludni, akkor tulajdonképpen a napközben életminőségünk is sokkal jobb tud maradni. Úgyhogy még akinek nincs problémája az alvással, az is igyekezzen tudatosabb alvásszokásokat követni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Vada Gergely alvásspecialistát, a Magyar Alvás Szövetség alelnökét hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.
Mennek kelet
indulni készül a csillagos ég felé és messze száll.